Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
Progressive House ünnep a Kassahajón. Március 21-én Budapest elektronikus zenei élete ismét felpezsdül, hiszen a Kassahajó fedélzetén egy különleges Progressive House éjszaka vár rád. A nagy teremben a műfaj egyik legnagyobb alakja, Guy Mansour, valamint Dowden gondoskodnak a felejthetetlen atmoszféráról, míg a hazai színteret a Prime FM csapata erősíti, Rich Hunter és Christian Gainer. A kis teremben a Bad Music meghívására érkezik a Pushmból, a házigazdák pedig Coyote, Masha és Drekán lesznek, garantálva az igazi underground hangulatot. A dátum tehát március 21-e, Guy Mansour és Dowden a Kassahajón.
Esemény.
20 évvel ezelőtt jelent meg Nádas Péter Párhuzamos Történetek című műve. Az évforduló kapcsán az év végéig tartó kulturális rendezvénysorozat indul márciusban. A Párhuzamos Történetek 20. évfordulójának rendezvénysorozata a Színházi Világnapon március 27-én kezdődik az Örkény Színházban. Forgács András a regény néhány motivuma alapján Szorul a hurok címmel írt drámát. Az ennek töredékeiből színpadra vitt felolvasó színházi előadást láthatják a nézők Znamenák István rendezésében. Az előadás szereplői Csákányi Eszter, Szantner Anna, Patkós Márton és Mácsai Pál. A produkció után Nádas Péter, Forgács András és Mácsai Pál drámákról és színházzal való kapcsolatukról beszélgetnek. Mint írták, erre az alkalomra jelenik meg Nádas Péter életmű sorozatában a drámáit tartalmazó Szünet nélkül című kötet, valamint Forgács Andrásnak az előadás alapjául szolgáló műve, amely limitált példányszámban kerül kereskedelmi forgalomba. Nádas Péter Párhuzamos Történetek című regényét egyébként 2005. november 10-én mutatták be a Bárka Színházban.
Irodalom.
Hanvas Béla eddig elveszettnek hitt, Szet, kereszténység és hagyomány című nagy esszéjét tartalmazó könyvet is megismerheti a közönség a Hanvas Napok elnevezésű kétnapos rendezvényen, amelyet március 21-én és 22-én tartanak Balatonfüreden. Mint írják, az esszét tartalmazó könyv mellett Hanvas Béla 1943-44 között írt összefoglaló művét, az újra kiadott Scientia Sacra kötetét is bemutatják, a könyvekről Palkovics Tibor szerkesztővel és Hanvas Béla hagyaték gondozójával Stammler Ábel vallástudóssal beszélget majd a Szőcs Géza irodalmi szalomban. Keresztúri Albert Zsolt zeneszerző a Penta Essencia zene az öt géniusz földjéről című kamaraművének ős bemutatóját is a rendezvényen tartják, a művet Hanvas öt géniusz című esszéje inspirálta. A műben az énekhang és a próza egyesül, a narrátor két szerelmes ifjú balladáján keresztül vezeti végig a hallgatót a Kárpát-medence öt nagy tájegységén. Két énekes és egy kamarazenekar együtt szólaltatja meg a művet. A Hanvas Napok a hagyományos ráolvasással kezdődik, a Tagore sétányon álló Hanvas Hársra olvassák rá az író Fák című esszéjének egy részletét, majd átadják a Sziveri János díjat, az eseményen jelen lesz a költő özvegye Utasi Erzsébet. Másnap március 22-én Hanvas Béla Szet kereszténység és hagyomány című művének bemutatását követően Szarvas József színész vezetésével séta indul a Koloska völgybe, ahhoz a hársfához, amely Hanvas Fák című esszéjét ihlette.
Koncert.
9 év után visszatér Magyarországra Jean-Michel Jarre. Az elektronikus popzene történetének egyik legsikeresebb dalszerző előadója június 26-án a Papp László Budapest Sportarénában ad koncertet. A francia művész zenéjében mindig új utakat keresett, monumentális koncertjein a legmodernebb digitális technológiát használja, és folyamatosan kísérletezik. Az utóbbi években a VR és a metaverzum világával. A 76 éves Jean-Michel Jarre több mint 5 évtizedes eddigi pályafutása során 22 stúdióalbumot készített, köztük a szintetizátor zene alapműveként számon tartott 1976-ban kiadott Oxigént. Tehetségét apjától örökölte, Maurice Jarre írta például a Dr. Zsivágó című film zenéjét. Albumaiból eddig több mint 85 milliót adtak el. Lemezei az elektronikus zene számos előadójára voltak hatással, köztük a Daft Punkra, az Air-re, Moby-ra és a Chemical Brothers-re. környezetvédő, humanitárius aktivistaként is ismerté vált. Magyarországon először 1993-ban a Népstadionban adott koncertet, legutóbb 2016-ban a Papp László Budapest sportarénában. Az idén nyári lesz a 7. budapesti fellépése.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A kék zónák titkai, avagy hogyan lehetünk egészségesebbek. Sokan azt hiszik, hogy a kék zónák onnan kapták a nevüket, hogy közel vannak a tengerhez vagy az óceánhoz. Nos, nem így van. Az elnevezést Dan Buettnernek köszönhetjük, aki elsőként figyelt fel azokra a helyekre, ahol jóval magasabb az átlag életkor. Amikor rábukkant egy ilyen régióra, egyszerűen egy kék pöttyel jelölte a térképen, így születtek meg a kék zónák. Jelenleg 5 ilyen zónát ismerünk. A Japánhoz tartozó Okinavát, az olaszországi Szardíniát, a görög Ikariát, Nikoyát Kosztarikában, illetve a Kalifornia állambeli Lomolindát. Közös bennük, hogy az itt élők számára különösen fontos a megfelelő étrend, a rendszeres testmozgás, van szívből jövő életcéljuk, és nagy hangsúlyt fektetnek a társas kapcsolatokra. A kék zónákban az emberek elsősorban friss, szezonális élelmiszereket fogyasztanak, amelyek között gyakran helyi szuper élelmiszereket is találunk. Érdekesség, hogy a kék zónákban élők viszonylag kevés húst esznek, inkább a halakat és a tenger gyümölcseit részesítik előnyben, ám ezeket is csak mértékkel fogyasztják. Cserébe viszont nem sajnálják maguktól a jó minőségű szénhidrátokat. Mozogni, mozogni, mozogni. Nem szükséges rögtön futócipőt húzni, felkapni a legnehezebb súlyt, vagy éppen jógivá változni. A kék zónákban a mozgás terén is a természetességre törekszenek. Kerti munka, séta, kirándulás. Csupa olyan tevékenység, ami az egész testet átmozgatja, és nulla vagy minimális költséggel jár. Magyarországon számos gyönyörű kirándulóhely van, amit egyedül vagy barátokkal is érdemes felfedezni. Pécézzünk ki néhány kilátót, és irány a csúcs. A társas kapcsolatok fontossága. Együtt lenni azokkal, akiket szeretünk. A legjobb akkumulátor a léleknek. Ezért érdemes minél több közös programot szervezni. A kirándulás ideális ahhoz, hogy a jó levegőn kapcsolódjunk egymáshoz, beszélgessünk és töltődjünk. Az országban számos kulturális és gasztronómiai programot szerveznek, így a túrázások mellett ezek is nagyszerű időtöltések lehetnek. Életcél a léleknek. Ezúttal nem tárgyi dolgokra kell gondolni, hanem arra a tevékenységre, amit a japánok ikigainak hívnak. Arra a tevékenységre, amitől a szív fénybe öltözik. Ami megnyugtat, flow élménnyel ajándékoz meg, kisímítja a napközben esetleg megtépázott idegrendszert. Sőt, ami adott esetben még a társadalom hasznára is válhat.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Mit jelent együtt gondolkodni és dolgozni az intelligens gépekkel? Hogyan tanulhatunk az AI-tól úgy, hogy közben ne vezessen félre minket? Most akkor elveszi a munkánkat, vagy kiegészíti majd azt? Miért gondoljunk rá emberként? Milyen stílusban kommunikáljunk vele? Kezemben Ethan Mollick könyve, a társintelligencia, az alcím Élet és munka a mesterséges intelligencia új korszakában. Vendégem a stúdióban Papp László, programozó matematikus, az Itangó Kft. Tulajdonosa, a Gartner cég képviseletvezetője, aki a magyar kiadás megjelenését támogatta.
Amikor felmerült, hogy ezt a könyvet támogassuk, akkor először nagyon ambivalens érzéseink voltak úgy az egész csapatnak ezzel kapcsolatban. Jaj, már megint egy AI-os könyv, már megint mesterséges intelligencia, a vízcsapból is ez folyik. Igen, az első 78 oldal az egy alapozó része a könyvnek, és ha azon valaki viszont túljut, akkor olyan dolgokat nyit ki, és olyan szemszögből kezdi el megnézni ezt az egészet, amire azt mondtam, hogy na ez az, ugye a könyvben rengeteg példa van arra vonatkozóan, hogy ő hogyan használja a mindennapokban az AI-t, hogyan használta a könyv írásához is akár az AI-t.
Van egy idézet, ami neked nagyon tetszik.
Mi a sétáló, beszélő, nyomelemekkel feltankolt víztartályok sikeresen meggyőztük a rendezett homokot, hogy tegyen úgy, mintha hasonlóan gondolkodna, mint mi. És itt ugye mi sétáló víztartályok vagyunk nyomelemekkel feltöltve, és hát ha megnézzük, a szilícium lapkák pedig tulajdonképpen újra rendezett homokszemek.
Foglalkozik a munkahelyek átalakulásával, vagy a munkavállaló feladatköreinek az átalakulásával, illetve szakmákkal, amelyek megszűnhetnek, és amelyek biztosan nem, mert az AI ezt nem tudja ellátni. Ide kapcsolódik, hogy azt írja, hogy számos olyan alkalmazott van, aki használja az AI-t a munkához, és hogy titkolja a főnöke előtt, és azt írja a szerző, hogy biztosan nem szabad olyan vezetőnek lenni, aki előtt titkolni kell az AI-t, hanem inkább ösztönözni a dolgozókat.
Nagyon sok múlik ugye az emberek hozzáállásán, beleértve a vezetők hozzáállását is ebbe a kérdésbe, mert az egyik fő mondása a könyvnek az az, hogy az embert nem lehet kiiktatni semmelyik munkakörből teljesen, hiszen amikor elmondja az együttműködési alapelveket az AI-jal, akkor az első az az, hogy ő neki mindig, mint használónak mindig benne kell lenni. Az AI, aki ül valahol egy dobozban, és az elektronok száguldoznak benne, halvány fogalma sincs arról, ami mondjuk a mi környezetünk most itt a stúdióban, és ő ennek megfelelően csak univerzális válaszokat tud adni, amelyekben, hogyha én jól kérdezek, akkor tud nagyon jó válaszokat adni nekem, de a végén azt nekem kell eldönteni, hogy ez a válasz ez mennyire segített, mennyire az a válasz, ami előre visz, és mennyire pedig még pontosítanom kell azt, hogy mit is szeretnék ettől.
Még a leginkább automatizált feladatokat, amit odaadhatna az ember az AI-nak, még azt is meg kell nézni, ugye a végeredmény. Tehát azt mondja, hogy e-mailekre automatikus válaszokat adni, minden, azt is meg kell nézni.
Igen, amiért elkezdett érdekelni a könyv, az maga a címe, tehát társintelligencia. És azt gondolom, hogy ebben a címben nagyon sok minden benne van, hiszen azt tanítja meg a könyv is, hogy az AI az társ kell legyen. És persze értelmeznünk kell azt, hogy hogyan tud társ lenni különböző dolgokban, de például, hogyha a munkát nézzük most, akkor azt mondom, hogy ugye egy főnöknek az ilyen MBA és hasonló dolgokon az egyik alapdolog, amit el kell sajátítani, az a delegálás, vagy hogyha ezt másképp fogalmazom, azt is mondhatnám, hogy arra rá kell jöjjön, hogy amit más el tud helyette végezni, azt nem neki kell elvégezni, hanem azt csináltassa meg másokkal. És hogyha ezt tovább viszem az AI-ra, akkor azt a gondolatmenetet, azt a gondolkodást, módot be kell építenünk most már, hogy amit az AI meg tud csinálni helyettünk, azt csinálja meg ő. Ez persze ugyanúgy, mint hogyha valakinek kiadok egy munkát, mint delegálást, akkor meg kell néznem a végén, hogy vajon jót csinált-e, és ha az AI-nak is kiadok egy feladatot, kérdezek tőle, vagy mondok neki egy utasítást, a végén meg kell néznem a végeredményt. Tehát egy vezetőnek, hogyha van egy fontos dolog, amiben ő neki eredményeket kell produkálnia az adott szervezeten belül, akkor nem az a feladata, hogy ő csinálja meg, hanem az a feladata, hogy utána olyan eredményt adjon át, amiért vállalja a felelősséget. És ez ugyanúgy igaz, akár ezt beosztottakkal, akár AI-jal csináltatta meg, tehát itt az AI-t azt fel kell emelni a beosztottak szintjére.
Mennyire alkalmas ez a könyv szerint, tehát, hogy az AI-jal kapcsolatos félelmeket eloszlassa, hiszen az olvasóban nyilván van, mert azért pontosan nem nagyon értjük, hogy ez az egész ez hova vezethet.
Könnyű lenne azt mondani, hogy abszolút. Én azt gondolom, hogy a könyv abban nagy segítség, hogy bátorságot ad, nem tud minden félelmet eloszlatni, de abban bátorságot tud adni a könyv, pont a példáin keresztül, hogy kipróbáljam. És aztán ez így egy ilyen felfedezésre inspiráló könyv lehet, tehát merjünk kutatni, merjünk próbálkozni, ebben biztos, hogy segít a könyv. És persze, hogyha nyitott vagyok, és a könyv alapján azt mondom, hogy miért ne, akkor azt, hogy mondjuk az én munkámat hogyan érintheti, hasonló kérdésekben szintén tud támpontot adni. Az AI alkalmazásnak a jelenlegi egyik tapasztalata, hogy óriási hatékonyság és produktivitás emelő vagy fejlesztő eszköz, de hogyha ez nincs jól bevezetve, akkor ott van, hogy tulajdonképpen a felszabadult erőforrások, idők, azok nem termelnek többet, nem nő a vállalat vagy a szervezet egészének a produktivitása.
Azt mondja a szerző az alapelvek között, hogy éljünk az AI-t a lehetőségekkel. Van egy olyan alapelv, amely szerint muszáj ellenőriznünk mindig.
Muszáj.
És van egy olyan alapelv, hogy tekints rá emberként.
Igen, nekem ez volt az első olyan, ami ilyen out of the box gondolkodásra késztetett a könyv kapcsán. Ehhez tudni kell, hogy ugye én 1992 óta számítógépekkel élek, sőt AI-t próbáltam akkor csinálni, ami lehetetlen volt, és ezt ő is nagyon jól leírja a történelmi áttekintés részben.
Nem volt elég információ, vagy
nem volt technikailag elég, technikailag alkalmatlan volt rá, tehát az akkori gépek azok, tehát nekem az AI felismerésem, és ebben sokat segített a könyv, az egyik az az, hogy oké, amikor megjelentek a mai modellek, akkor azt mondtam, hogy jó, ez ugyanaz, mint 30 évvel ezelőtt, csak hát itten az erő győzött, mert már olyan erős a hardware alatta, hogy ezt meg lehet csinálni. És egyébként részben ez igaz is. De közben azért a transformátorok architektúrája, ami itt szintén le van írva a könyvben, az azért megmutatja, hogy milyen szellemi fejlődésen is átment az AI. És most, hogy az antropomorfizálásra visszatérjek, ugye, amit én látok így, az elmúlt 30 évben kezdjük ott, hogy egy vállalatban mindig az üzlet és az IT az két külön dolog volt. És most a digitalizáció meg a személyi számítógép, ezek mind arról szólnak, hogy bejött a szobába, bejött az asztalomra, a táskámba, a kezembe, együtt élek az informatikával, akár tetszik, akár nem. Együtt élek a technológiával, akár tetszik, akár nem. Olyan dolgokat osztok meg a telefonommal, amit a barátaimmal sem, vagy a párommal sem, és tulajdonképpen ő mindent tud rólam, vagy ő tudja a legtöbb dolgot rólam. És ennek ellenére úgy kezelem, mint egy kütyű, mint egy technológiai eszköz, aminek van egy virtualizált, hihetetlen adathalmazzal rendelkező háttere, és nem használom ki azt, hogy ő olyan dolgokban tud nekem segíteni, amelyekben mondjuk eddig csak szakemberekhez fordulva tudtam segítséget kapni. Vagy rákerestem a Google-ön. Minél inkább megtanuljuk használni emberi módon, annál inkább társunkká tud válni. És minél inkább társunkká tud válni, annál inkább hatékony. Az, hogy kinek milyen társa, az nagyon függ attól, hogy éppen kinek mire van szüksége. De ha én nem próbálom meg emberként használni a mesterséges intelligenciát, akkor őt mindig csak valamilyen technológiai rabszolgaként fogom megélni, és nem fogom kihasználni a valódi képességeit.
Társintelligencia, élet és munka a mesterséges intelligencia új korszakában, Ethan Mollick igazán inspiráló könyve, a HVG könyve kiadó gondozásában jelent meg, a magyar kiadás létrejöttét pedig Papp László támogatta, aki programozó matematikus, az Itangu Kft. Alapítója és a Gartner cég képviseletvezetője.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.